Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a 16. század nem csupán a reformáció, a katolikus megújulás és a tridenti zsinat ideje volt, de új utakat nyitott meg a misztikus lelkiség világában is. Centrum az első időben csak úgy a hitújítás által alig érintett Hispánia volt, mint a teológia és a bölcselet világában, ahol Salamanca, Alcalá és Valladolid dominikánus és jezsuita teológusai igyekeztek új életet lehelni a hit tudományába. Ezzel összefüggésben a spanyol misztikusok egész sorára gondolva szokás spanyol barokk misztikáról beszélni ebben a korban, e lelkiségnek pedig az az ávilai Szent Teréza meghatározó emblematikus alakja, a misztikus tapasztalat teológiájának megújítója minden idők egyik legnagyobb női misztikusa, akiről szólnunk kell. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, buzgón vallásos arisztokrata család gyermekeként 1515-ben született a kasztíliai Ávilában. Egészen kiskorától szenvedélyesen érdekelte a hit, a szentek élete és példája, és alig volt 7 esztendős, amikor már azt fontolgatta, hogy a mórok országába megy a vértanúság reményében, de gyermekes szökése nem sikerült, egyik rokona rátalált Ávila közelében, és hazavitte a szülői házba. 13 éves volt, amikor elveszítette édesanyját, és ekkor gyermeki hite is megingott. Rövidesen már különösen szép fiatal nővé serdült, aki imádta a szép ruhákat, a társasági életet, a kor divatos, romantikus olvasmányait, lovagregényeit. Apja attól tartott, hogy rossz útra téved, ezért ágostonos nővérek által vezetett otthonba küldte, ahonnan azonban rövid idő után betegen kellett hazatérnie. Ekkor már főleg Szent Jeromos leveleit olvasva érlelődött benne az újabb lelki fordulat, az a szándék, hogy apácaként Krisztusnak szentelve éli le az életét. Szökve, apja ellenkezése dacára lépett be alig 20 évesen, 1535-ben a kármelita nővérek ávilai korostorába, ahol most már apja jóváhagyásával 2 év múlva szerzetesi fogadalmat tett. Ám ismét beteg lett, talán a malária kerítette hatalmába, a halálán volt már temetésére készültek. Túlélte ezt a krízist, de lelki válságba jutott, legyengült, 3 évre vissza kellett térnie a szülői házba. Csak 1540-ben tért vissza a kolostorba, ahol a következő másfél évtizedben az apácák egyhangú, eseménytelen életét élte egy olyan közegben, amelyben laza volt a fegyelem, világios a szellem, ahol a hite ismét megingott, alig imádkozott, nyűgnek, tehernek kezdte érezni egész vallásosságát. Igaztalásképpen Szent Ágoston vallomásait olvasta, lelki békéje lassan helyreállt. Élete igazi fordulata azonban 1554-ben érkezett el, amikor a szenvedő Krisztus ábrázoló kép előtt elragadtatásban, misztikus tapasztalatban volt része. Az élmények állandósultak, lelki eljegyzésben, ismétlődő látomásokban részesült, belső párbeszédbe elegyedett Krisztussal, szentekkel, angyalokkal, és azt az égi üzenetet kapta, hogy ne emberekkel társalogj, hanem angyalokkal. Látomásai közben a levegőbe emelkedett, arca földön túli fényben ragyogott, környezetéből többen azonban azt bizonygatták, hogy mindez csak a sátán műve. Ennek hatására még mindig bizonytalan maradt önmagában, de érezte azt is, hogy neki magának és a nővéretnek is radikálisan új életet kell kezdeniük. Sokat segített neki alcantarai Szent Péter, aki meglátogatva arra bíztatta, hogy fogjon hozzá lelki élete módszeres felépítéséhez. Teri szót fogadott, de azt is belátta, hogy nem csupán neki, hanem kolostori társnőinek is szükségük van lelkiségük megújítására. Ennek érdekében 1560-ban állt elő a kármelita rend fegyelmi és lelki megreformálásának gondolatával. Pápai és királyi engedéllyel új kolostort épített, amelyet Szent Józsefről nevezett el, és amelyben a veletartó nővérek már új, szigorú szabályok szerint éltek. gyóntatója, lelki vezetője ekkoriban a neves tomista bölcselő, a kegyelemtani viták későbbi főszereplője a dominikánus Domingo Báñez volt, aki rendkívüli lelki képességeit, kitartását és férfiakat is megszégyenítő harcosságát felismerve tervei végrehajtására buzdította. Az új kolostorban a nővérek tartották a klauzúrát, kizárták a külvilágot, böjtöltek, imádkoztak, nem ettek húst, durva ruhát viseltek, a kármelita rendben szokásos zárt cipő helyett, innen a nevük, hogy sarutlan kármeliták, egyszerű szandálfélét hordtak. Sokan álltak Teréz mellé, de ellenfelei is akadtak. 1567-től újabb reformált kolostorokat alapított, rövidesen ő lett az ávilai anyakolostor priorisszája, a nővérek lelki vezetőjének pedig egy leendő szentet, költőt és misztikust, rendtársát, kereszte Szent Jánost nyerte meg. Az évek során a reformot elvető spanyol sarus karmeliták feljelentették, fogsággal fenyegették, de brilliáns intellektusa, erős karaktere és kiváló szervezőkészsége elhárított minden akadályt. Pedig azokból bőven volt, udvari intrikáknak lett a céltáblája, rokonai ellene fordultak, sőt perrel fenyegették, magas egyházi méltóságok csak kobor apácaként emlegették, a madridi nuncius pedig egyszerűen csak nyughatatlan kósza fehér népnek nevezte. Ám ez sem vette el a kedvét, a lendületét, ügyének pedig jelentős támogatói is akadtak. Sokat segített neki második Fülöp spanyol király rokonszenve és támogatása, az arisztokrácia jelentős részének pártfogása, népszerűségét pedig apácától szokatlan sugárzó vidámsága, műveltsége és szellemessége csak növelte. Az évek során sokat utazott, tárgyalt, kiváló szervezőként 17 sarutlan női és 15 férfi kolostort alapított, és bár a reformat elutasító, később sarusnak nevezett karmelita közösség ellene fordult, 1580-tól az általa életre hívott közösség önálló rendi működésre kapott Rómától egyházi jóváhagyást. Közben azonban még 1572-től súlyos megpróbáltatások vártak rá. Ellenfelei ellene bújtogatták az általa alapított kolostorokban lakó nővéreket, a karmelita generális pedig nyíltan ellene fordult. Előjárói minden tisztségből felmentették, és egy félreeső zárdát jelöltek ki számára, amolyan kényszer tartózkodási helygyanánt. A rend megújításában a legfontosabb szövetségesét, a másik nagy karmelita misztikust, kereszte Szent Jánost pedig egyenesen kolostori fogságra vetették. A válság megoldása valóságos diplomáciai esemény volt. 1580-ban reformjai úgy kaptak szabad utat Rómától, 13. Gergely pápától, hogy a sarutlan karmeliták önálló szerzetesi közösségként végleg különválhattak az anyarendtől, a sarusoktól. Teréz pedig elismert vezetője lett a rend női ágának. A vezető szerep azonban nem változtatott azon, hogy Teréz továbbra is az általa vallott egyszerűség szellemében élt kolostorában, főzött, mosogatott, takarított, példamutató módon tartotta be az általa a szerzetesi élet mindennapjaira előírt aszketikus szabályokat. Ám ekkor már sokat betegeskedett, egyre gyengült. 1582 őszén még megnyitott egy újabb kolostort Burgaszban, ám onnan hazaindult Ávilába, Alba de Torresben állt meg, ahol ágynak esett, és három nap múlva, 1582. október 4-én, a naptárreform utáni október 15-én meghalt. 1622-ben 15. Gergely pápa emelte Szent Ignác, Xavier Szent Ferenc és Néli Szent Fülöp társaságában a szentek sorába, 6. Pál pápa pedig 1970-ben Szijénai Szent Katalinnal együtt első nőkként az egyház tanítók sorába emelte őket. Ám Teréz a rendi életet megújító munkája mellett páratlan szellemi lelki kincseket hagyott hátra azokban a művekben, amelyeket az 1560-as évektől alkotott meg. Ezek közül levelei, összegyűjtött imái, versei, vagy az énekek éneke kommentárja mellett, amely az Amor Dei gondolat és a jegyes misztika szellemében magyarázza a bibliai könyvet, különösen fontos az önéletrajz, amely egy mélyen hívő és gondolkodó lélek páratlan finomsággal megírt ábrázolása, vallomás az imádság erejéről. Ezt a művet még 1562-ben gyóntatója Bányez atya bíztatására kezdte el írni. Nem a nyilvánosságnak szánta, hanem a olyan belső számvetésnek, azt a mintát követve, amelyet Szent Ágoston vallomásaiból merített. Maga a mű címe némileg félrevezető, hiszen valójában nem önéletrajz, hanem lélekrajz, finom önmegfigyelések, csodálatos nyelvezettel és stílusban megírt virágirodalmi rangú fűzére. Sokkal inkább a külső történésekre koncentrál az alapítása könyvet címet viselő munkája, amelyet csak halála előtt néhány hónappal fejezett be. Ebben rend és zárda alapítói működésének eseményeit beszéli el, egyben azonban bőséges teret ad a szerzetesi életeszménnyel kapcsolatos gondolatainak, tanácsainak is. Némileg hasonló, gyakorlati természetű írásai között van a karmelita női kolostolok számára készített szabálykönyve, regulája, valamint az az írás, amelyben a kolostorok vizitációjával összefüggő feladatokról ad útmutatást. Ugyancsak fontos, ám már inkább lelki természeti munkája, a tökéletesség útja nem más, mint az apáca élet útmutatója, aszketikai kézikönyv, meditációs kalauz és a mi atyánk kommentárja. Teréz ebben elbeszéli, hogy mi vezette, amikor a karmelita életnek egy régi új, szigorú szellemű megújítását kezdeményezte, majd pedig a fegyelem, az önfegyelem, a szemlélődés, az elmélkedés és az ima stációin végighaladva rajzolja meg a kolostori élet ideáját. Ez utóbbinak az imádságos életnek a fontosságát támasztja alá végül azzal, hogy szakaszról szakaszra, szóról szóra haladva elemzi a mi atyánk szövegét, párhuzamba állítva azt a szerzetesi életről korábban elmondottakkal. Legfontosabb világirodalmi rangú és a lelkiségi irodalom klasszikusának számító műve azonban a belső várkastély, amely a lélek belső a Szent Háromsághoz elvezető, a jelképes kastély hét lakosztályán átvezető útjának a jegyesi misztika motívumaira épülő, a szemlélődésben kiteljesedő tökéletes imádság erejét igazoló, magával ragadó bemutatása. Maga a belső várkastély egy kép, a lélek szépségének és méltóságának megjelenítése, az a lakás, amelyben Istennek, Krisztusnak kell szállást készítenünk. Kezdetben ez az otthon elhanyagolt és piszkos, a bűn szennyezi be, az imádkozó ember dolga az, hogy kisöpörje onnan a vétkek szennyét. Ennek megfelelően az első lakosztály az önismereté, a második a világi dolgok hiúságának és hiába valóságának belátásáé, a harmadik az ezekről való lemondásé. Ha pedig idáig jutottunk, a negyedik lakástól a kegyelem otthonában jár a lélek. Kezdetben az imában magára lel, majd megnyílik a lélek Isten felé, hogy az utolsó stációban az Istennel és Istenért való szenvedés, végül pedig a hozzávaló eljutás gyönyörűsége érkezzen el. Életműve révén Teréz a barokkori misztikus teológia egyik legnagyobb alakja, akit személyiségének páratlan varázsát talán Bernininek, a római Santa Maria della Vittoria templomban lévő csodálatos fehér márvány szobor kompozíciója, az ávilai Szent Teréz elragadtatása idézi fel a ma embere számára is a legtökéletesebben. Kedves hallgatóim, ezzel időnk lejárt, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. Mária Rádió.